Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1991. április 28-án sugárzott műsorát. A Jégtánc kettőst, Engi Klárát és Tóth Attilát kérdezte Demján János.
Köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba, és válaszoltok kérdéseimre. Először is, hogy érzitek magatokat a világbajnokság után?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, tényleg, mert hogy nagyon el voltunk keseredve a világbajnokság után. Egy kicsit jobb már, de még mindig nem tökéletes.
Tehát még kicsit fájdalmas, Attila?
Igen, körülbelül ugyanezt tudom elmondani, mint Klári mondott az előbb, és sajnos ez mondjuk kihat nagyon a jövőre is, ez a mostani érzés, amit most érzünk, ugyanis most már el kéne kezdeni a jövő évvel foglalkozni. Azt, hogy mi lesz jövőre, azt kéne most már tulajdonképpen irányítani és rendezni, és még sajnos mindig nem tudtuk lerendezni magunkban a világbajnokságnak a tapasztalatait, és még mindig nem tudjuk, hogy pontosan mit fogunk csinálni jövőre.
Na most a tapasztalat végszó, a tapasztalat ez esetben csalódást jelent. Miért csalódást? Az első 10 között lenni a világban, az nem csekéség.
Igen, szóval lehet így is fölfogni, hogy végül is sokan voltak mögöttünk, és sokakat megvertünk, de mi voltunk egyszer negyedikek, ezek után mi úgy terveztük, hogy ha nehéz is, de talán sikerülhet esetleg dobogóra állni.
Egyébként, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, akkor hajszál hiány harmadikok lettetek egy bizonyos affér miatt.
Igen. Igen. Szóval majdnem úgy gondoltuk, hogy majdnem sikerül majd dobogóra állni, de arra nem számítottunk semmi esetre sem, hogy egy helyen hátrébb csúszunk. Ezen belül pedig még az volt tulajdonképpen, ami a csalódást okozta, hogy olyan a versenynek olyan részében, amiben elismerten, szakemberek által elismerten nagyon jók vagyunk, most itt nagyon nagyképűen hangzana, hogyha mindenképpen az első háromban lenne a helyünk, a kötelező táncok, ebben a kötelező táncokban is lecsúsztunk a negyedik helyről az ötödikre.
És mi volt ennek az oka?
Ezt a mai napig nem tudjuk. Tudunk mindenféle magyarázatot, amit X-től Y-től kaptunk, főleg bíráktól, hogy hát igen, mert hogyha minket előre tesznek ott a dobogó bármelyik fokára ad kötelezőkben, akkor a francia párosnak már nem lesz esélye arra, hogy nyerjen, mert akkor ők értelemszerűen annyival hátrébb csúsznak, tehát nem lesz nyílt a verseny, nem lesz érdekes, stb. Tehát mindenféle magyarázatot végül kaptunk erre, de igazi olyan magyarázatot, hogy azért nem, mert ez rossz volt, ilyet nem.
Ami minket borzasztóan elkeserített, az, hogy eddig mi tudtuk, hogy ez egy pontozásos sportág, tudtuk, hogy a pontozásos sportágban problémák vannak, illetve nem mindig születik meg az az eredmény, amit a versenyző önmagától és teljesítményéhez képest esetleg elérhet, de olyan mértékű csalódás volt nekünk itt a pontozása a müncheni világbajnokságon, hogy tömpen ez az, ami elgondolkoztatott minket, hogy amennyiben ilyen hibák előfordulhatnak, amit itt a zsűri végez, a 9 fő zsűri véghez vitt, akkor érdemes egyáltalán ezt csinálni. Ha szeretnénk hangsúlyozni, hogy mi nem az ötödik helyen vagyunk elsősorban elkeseredve, hiszen egy sportolók vagyunk, és ebbe belefér egy hely előrelépés, egy hely visszacsúszás, természetesen, hanem lehetünk volna mi úgyis ötödikek, hogy azt mondják, hogy igen, a kötelezőkben jók vagytok, akkor ott teszünk a második, harmadik helyre, mert tényleg nagyon jó volt, tehát mi hibát nem vétettünk, holott mondjuk például a volt világbajnok kettős, a Klimo Panomarenko olyan súlyos hibákat vétett, amit hogyha nem csinál meg, akkor nem tett eleget a kötelező táncok elvárásának. És volt, aki első helyre tette. Ez viszont igazságtalanság, olyan fokú igazságtalanság, amit jelen pillanatban a mi gyomrunk, vagy a mi agyunk nem tud egyszerűen befogadni, és ez az, amin el kell gondolkozni, hogy számunkra ez nem egy elfogadható érv, hogyha mi ott dobogon vagyunk, akkor úgy megzavarjuk a versenyt, hogy nem lehet mondjuk a francia kettős világbajnok, igen, nem igen. elég nyitott a Klimova, Ponomarenko és a Dushiné kettős között a verseny az utolsó percig. Ha mi teljesítettünk valamit, és az jól is sikerült, akkor úgy érezzük, hogy legalább abban a részében kapjuk meg érte a megfelelő pontot.
De van bónusz.
De tulajdonképpen van sajnos egy olyan a pontozóbírókban, hogyha valaki világbajnok, akkor ő jó. Ha ő jó teljesít az edzésen, akkor ő jó lesz a versenyen. És sajnos ez ebben a szituációban most a világbajnokságon nem igazolódott, mert amit előbb is mondtam, például a Klimova Ponomarenko olyan súlyos hibát vétett a versenynek, a versenynapjának abban a percében, amikor neki ezt,
igen, ezt
be kellett mutatni, hogy erre nem 5-8-5-9-et kellett volna kihúzni, és nem első helyre tenni, vagy nem is másodikra, hanem esetleg egy 5-6-ra, ami így is egy méltányos hely lett volna tőlük, hiszen rontottak.
Nos, nem vigaszként Engi Klári és Tóth Attila, hanem egész egyszerűen csak azért, mert az élet megy tovább. Lépjünk mi is egy lépést tovább. Mi a jövő? Mi következik most? Említetted, Attila, hogy tulajdonképpen már készülnötök kellene a jövő évre, és egyelőre még ez is a hezitálás állapotában van. Milyen terveitek vannak egyáltalán? Tételezzük föl, hogy jövőre ugyanilyen körülmények között elindultok, harmadikak lesztek, negyedikek lesztek, nem tudom, ha pekjetek van, vagy ha a pontozóbírok úgy viselkednek, idézőjelben mondva a viselkedést, ötékek lesztek. A további életetekre milyen kihatással lesz ez?
Ez az, ami tulajdonképpen sokat kell gondolkoznunk, és lényegében ettől függ az, hogy egyáltalán érdemes-e jövőre. Noha a csábító tulajdonképpen az olimpia, ami minden sportolónak a legnagyobb vágya, hogy olimpián minél jobban szerepeljen, de az, amit az előbb említett, emiatt kell elgondolkozni azon, hogy érdemes-e folytatni. Következőt kell felmérni. Jövőre, annak ellenére, hogy mi bedobhatunk mindent, anyagilag, fizikailag, edzés munkában, mindenbe, mi nagy valószínűséggel legfeljebb negyedikek leszünk. Ez sajnos, ez így nagyon nehéz kimondani, de sajnos így van. Egy negyedik helyezett az olimpia után tulajdonképpen semmivel se jobb, mint előző évben egy ötödik helyezett. És az olimpia után valószínűleg az első három, sőt biztosnak tűnik, hogy az első három helyzet abba hagyja. Most azt köztudott, hogy a műkorcsolyában tulajdonképpen amatőr szinten igazán nagy anyagi lehetőségek nincsenek. És azt hiszem, ez nem kell mondani, hogy mindenki pénzből él egy idő után.
Természetesen.
Tehát a jövőjét nézi, és a jövőjét azt jelenti, hogy milyen szerződést, milyen profi szerződést tud aláírni, milyen feltételekkel. És értelemszerűen, amit az előbb említettem, jövőre az első három abba hagyja, aki ugye úgy hagyja abba, hogy a világbajnokság, illetve az olimpiának az első három helyezettje, nyilván nagyobb lehetőséggel és jobb lehetőséggel fog ezen a szintéren is elindulni, mint mi, akik mondjuk esetleg negyedikek vagyunk, vagy ötödikek. Tehát azt kell felmérni, hogy miért többet egy olimpiai erkölcsi siker, mert mondom, számszerű eredményben nem várható az, hogy dobogóra kerülünk, vagy esetleg egy olyan anyagi és a jövő szempontjából, tehát az életünk hátralévő szempontjából sorsdöntő anyagi lehetőség, ami meghatározza a hátralévő éveket.
Milyen anyagi lehetőség lehetséges? Szerződés például,
igen,
mondjuk a Halliday Nice-hoz, vagy...
Igen, szóval ez úgy néz ki tulajdonképpen, hogy a profi szerződés arról szól, hogy a műkorcsában, pláne a jégtáncosoknál körülbelül egy évben, vagy körülbelül a showban, egy 4-5 párnál, vagy 3-4 párnál többre nincs szükségük. És itt lehet bemutatókról, lehet jégrevűről beszélni, teljesen mindegy, 4-5 párnál többre nincs szükség. Tehát amennyiben idén mi kilépünk, mi vanunk az egyetlenek, akik profiként elmennének szerződni, viszont jövőre esetleg az első három mögött Mi profi életünkben is mindig csak a negyedikek maradunk, és esetleg már telített az első hárommal a pálya, és az a show, vagy jégrevű, amiről szó van, tehát ahova el lehetne szerződni, és esetleg nem is kötnek szerződést, vagy lényegesen kevesebb pénzért. Ami még ezen kívül megfontolandó, mert hát végül is sportolók vagyunk, célt tűztünk ki magunk elé, és ez mindenféleképpen egy dobogós helyezés volt. Ha viszont az idén kilépünk, vagy akár jövőre, az azt jelenteni nekünk, hogy ezt nem valószínű, hogy véghez tudjuk vinni, illetve véghez tudtuk vinni. Tehát a másik, amiért nagyon nehéz döntenünk, mert ha azt döntjük, hogy jövőre csináljuk, mivel jövőre nem érdemes kilépni, mert jövőre három pár fogja abbahagyni, esetleg még két évbe kéne mostantól gondolkodnunk, mert akkor van egy lehetőségünk, esélyünk arra, hogy mi dobogon fogunk valósággal állni is. Tehát tulajdonképpen végül is tényleg arról van szó, hogy most eltölteni még két évet, esetleg két-három évet az amatőr pályafutásunkat így folytatni, majd profinak szerződni, ami legalább egy öt év, és közben arra gondolni, hogy hány évesek vagyunk, és ez mind előre vetítve hét év korcsolyázás, amiben mondjuk egy család, egy magánélet nem fér bele. Tehát tulajdonképpen ezért egy borzasztó nehéz döntés, mert a jövőnk, szóval mindenféleképpen a távoli, tehát itt nem csak az anyagiakra, hanem a magán életünkre is kell gondolni.
Igen, most nagyon nagy kérdés az, hogy ebben a korban, amiben ti most vagytok, hát nagyon-nagyon fiatalok vagytok, pszichológiailag, hogy tudjátok földolgozni ezt? Tehát hogy tudtok ti dönteni? Mert végső soron ezt a döntést rólatok senki le nem veszi.
Pontosan
ez a lényeg, és ezért nagyon nehéz, mert tanácsot meg egyéb véleményeket meghallgathatunk ettől vagy attól, akikben bízunk, vagy akikben kevésbé bízunk, minden esetre meg lehet hallgatni, de végül is ez a döntés, ez csak a mi döntésünk, és később senkit nem okolhatunk abban, hogy hát ő azt ígérte, vagy azt mondta, meg stb. Ha mit egyszer azt döntjük, hogy vége, tehát még profinak megyünk, akkor onnan visszaút többet nincs, noha mondjuk a szabályok elméletileg megengednék, hogy vissza lehessen, de gyakorlatilag erre nincsen lehetőség. Az egy végleges döntés, az végleg azt jelenti, hogy lemondunk az olimpiai vagy a világbajnoki helyezésről, ami egyben azt is jelenteti átvitt értelemben, hogy megfutamodunk a saját magunk elég kitűzött cél elől. De ugyanakkor, ha meg úgy döntünk, hogy itt maradunk, és mondjuk esetleg ez hátrányosan befolyásolja a jövőnket, abban sem hibáztathatunk senkit, hiába beszél rá X vagy Y arra, hogy folytassuk, őt nem okolhatjuk azért, hogy végül nem jött be az a áhított, várt eredmény.
Hihetetlen probléma, és főleg hihetetlen probléma két fiatal embernek. Valóban ezt nektek kell megoldanotok, és remélem és kívánom, hogy sikeresen oldjátok meg. De most próbáljunk egy másik részére koncentrálni az életnek, de fiatalok vagytok, de ennek ellenére az évek haladnak előre. Ti is családot fogtok alapítani, a családot el kell tartani, gyerekeitek lesznek föltehetően. Mit tudtok nyújtani később, mint szakemberek valamilyen ágban a családotoknak? Mit tanultok, mit tanultatok, vagy mit kívántok megtanulni? Klári?
Végül is én jelen pillanatban tanulok, talán remélem, hogy sikerülni fog befejezni ebben az évben. Kozmetikus képzőben járok, és idén fogok szakmunkás vizsgázni, hogyha mindenki úgy akarja, és én is véghez tudom vinni. Ebben az esetben, ha azt elvégzem, akkor hát a jövőben egy olyan tervem van, hogy szeretnék valami színvonalas, ami nekem is megfelel, és tehát ebben az üzletágban szeretnék dolgozni.
Igen, ez azt hiszem nagyon összevág a műkorcsolyázó szépségkirálynő fogalmával, ugye? Igen. Legalábbis úgy tudom, hogy te lettél az.
Igen, most Münchenben élettem.
Igen, ami nem egy csoda.
Köszönöm, de tulajdonképpen az a helyzet, hogy amiért választottam én ezt, mert pontosan a sminkelés a szépnek nagyon fontos nálunk az esztétika, és azt hiszem, hogy az, hogy leszünk szépek, hogyan leszünk szépen sminkelve, és ebbe beletartozik persze ruha, és jól ápoltság, és minden ilyen hasonló. Én azt hiszem, hogy ez a szakma megtanítja. Természetesen nem elsősorban csak erről van szó, mert mi komoly biológiát, kémiát tanulunk itt, de mindenféleképpen hasznos volt nekem a sport mellett.
Igen, és esetleg később önállósítani tudod magad. Igen. Ezen a téren. Attila, te?
Én befejeztem, 88-ban diplomáztam a vendéglátóipari főiskolán, és eltökélt szándékom, hogy ha majd egyszer befejezzük végleg, és ezzel azt értem, hogy a profi pályafutás is, tehát végleg a korcsát szögre akasztjuk, akkor valamilyen módon a vendéglátásban szeretnék dolgozni. Ez lényeges, hogy mit fog csinálni, ez lényegesen attól függ, hogy mennyi tőkém lesz, mennyi pénzbe tudok gondolkozni, meg egyáltalán milyen lesz akkor az aktuális helyzet, ami befolyásolja azt, hogy mit érdemes csinálni, mit kevésbé.
Gyermekkorotokról egy kérdés. Ha valaki erre a sportra adja a fejét, erre a pályára, akkor az egy nagyon nagy döntés, de pici korában ezt nem ő hozza meg, mint ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy most nektek kell döntenetek. Annak idején szüleitek döntöttek.
Tulajdonképpen én is szülői hatással, főleg édesanyám kedvére kezdtem el korcsolyázni. Pontosan arról van szó, hogy ez végül is 4-5-6 évesek vagyunk, amikor ezt elkezdjük. Én 5,5 éves voltam. Anyunak nagyon tetszett, neki nem volt rá lehetősége, mert ő vidéken lakott, és mikor felkerült Pestre, és aztán én megszülettem, akkor ez kézzel foghatóvá vált ez az álom, hogy hát akkor a gyerek majd megvalósítja. És én egyéniztem 10 éves koromig, ami borzasztóan rosszul ment. Szóval nem ment igazából jól, illetve nagyon szeretett az edzőbácsim, és azt mondta, hogy nehogy véletlenül is megsérüljek, ezért inkább nem tanított semmit, csak érezzem jól magam azon a napi 1-2 óra edzés alatt magam. Tulajdonképpen élveztem, de 10 éves koromra elegem lett, pontosan azért, mert semmilyen versenyen nem indultam, semmilyen siker nem ért 4 év alatt, vagy 3,5 év alatt, és aztán én azt mondtam anyukámnak, mikor 10 éves voltam, hogy mama, a gyerekek ott vannak, a barátok lenne a játszótéren, én szeretnék lemenni, és engem nem is érdekel ez a korcsolya. És akkor anyu azt mondta, hogy jó, rendben, megteheted, csak még egy próbálkozást adjál, menjünk el a jégtánc edzésre. Berec Ilia jelenleg is foglalkozik velünk, ő a mögöttünk lévő házban lakik, és ott lakott akkor is, és hát átmentünk megkérdezni, hogy egyáltalán mikor van edzés. Lementem a következő edzésre, és én tulajdonképpen 10 éves korom óta ott ragadtam az ő csoportjában. Nagyon kezdtem aztán unni egy év múlva, mert még mindig nem volt párom, és már mindenkinek párja volt, és én csak legfeljebb az Ilivel csinálhattam 1-2-3-as, 1-2 alaplépést, amikor is hát Attila megérkezett, és mint egy tulajdonképpen más lehetőség nincs variációban, ő lett a párom. És abból a csoportból, az egy 10 fős csoport volt, mi vagyunk még a mai napig is együtt, a többiek mind abba hagyták.
Uh-huh. És nálad Attila?
Hát tulajdonképpen hasonlóan indult nálam is. Édesanyám valamikor korcsolyázott, nem túl menő szinten, de minden esetre korcsolyázott, és szintén amikor én hiszem 4 éves lettem, vagy 5 éves, már nem emlékszem pontosan, levitt engem a jégre, és onnan indult az egész, hogy két edző összeveszett rajtam, hogy kinek a csoportjába kerüljek. Ebből anyu arra következtetett, hogy nyilván lehet benne valami, esetleg tehetséges lehetek, hogyha az edzők már ilyen kiskorban ennyire kapnak utánam. És végül elkezdtem egyénizni, ahogy ez elméletileg így helyes, hogy mindenki egyéni műkorcsával kezdje, ugyanis az adja meg a technikai alapot ahhoz, hogy későbbiekben ezt hasznosítani tudja esetleg táncnál. Majd indultam egy-két hazai versenyen, nemzetközi nem, és 75-ben édesapám orvos, és a Tesco által Algériába lett küldve. Ez egy kiküldetés kapott, Algériában dolgozott 2 évig, illetve ő 3 évig, a család 2 évig követte őt, értelemszerűen ott korcsolyázni nem tudtam, úgyhogy ez a pályafutás így félbe maradt. Majd mikor visszatértem, hát továbbra is megmaradt szintén még mindig édesanyámnak az az álma, hogy de hát ha sikerül ez a korcsolyázós álom. És visszamentem egyénizni, ahol nagyon rosszul éreztem magam, mert én azok közé kerültem, akik nálam 4 évvel fiatalabbak voltak, vagy 3 évvel, és ügyesebbek voltak, mint én, mert értelemszerűen 2 évig egyáltalán nem csináltam semmit. Úgyhogy maradt még egy utolsó választás, majdnem hasonlóan, mint Klárinál, hogy a jégtánc, próbáljuk meg a jégtáncot. És így kerültem abba a bizonyos csoportba, amiről Klári már az előbb mesélt, és így kerültünk tulajdonképpen össze Klárival, ahol Berec Ili irányítás alatt kezdtünk el dolgozni, és meg kell mondjam, hazai szinten elég hamar jött az első siker. Sorra megnyertük a hazai korosztályos bajnokságokat, először a serdülőt, majd ifjúsági. Juniorban volt egy kis gondunk, első évben másodikok lettünk, második évben ezt is megnyertük. És tulajdonképpen elég hamar fölkerültünk első osztályba, ahol tulajdonképpen eltöltöttünk egy évet, úgyhogy nem indultunk világversenyen, és 84-ben indultunk először igazi komoly világversenyen, a budapesti Európa-bajnokságon.
Ott hanyadikok lettünk?
Ott 17-ek lettünk.
17-ek
lettünk. És ettől fogva tulajdonképpen minden világversenyen, minden évben részt vettünk. Abban az évben, 84-ben volt a téli olimpia. Az volt tulajdonképpen az első olyan nagy, azt kell mondjam, hogy szerencse, bár más kárára történt a szerencse, hogy ami szerintem sorsdöntő volt a pályafutásunkkal kapcsolatban, az akkori első számú magyar páros megsérült közvetlenül az olimpia előtt, és nem tudom milyen úton, de minden esetre sikerült elintézni, hogy tartalékként benevezve legyünk mi is, és így sikerült tulajdonképpen kijutni az olimpiára, ahol mindenki meglepetésére az Európa-bajnokságnál jobb eredményt értünk el, mert 16-ak lettünk az olimpián, és ettől fogva szépen évről évre mindig jöttünk előre egy-két helyet. Volt olyan év, amikor megtorpantunk, de végül tulajdonképpen kikötöttünk ott, hogy 89-ben EB-n is, VB-n is negyedikek lettünk.
Ez egyetlen egy hozzáfűző, vagy 85-ben, vagy 84 novemberében majdnem abba hagytuk, illetve befejeződött a pályafutásunk, komolyan mondjuk ez gondolkodóba estünk, illetve arról volt szó, hogy egy sérülésem volt, és avval nekem 2 hónapot kellett volna kihagyni, amit hát persze én nem bírtam ki, úgyhogy másfél hónap után jégen voltam, és akkor ez, mivel novemberben történt, mindenki azt hitte, hogy nem megyünk sehomire, és végül mi 2 hónap múlva magyar bajnokságot nyertünk, és az volt az első felnőtt magyar bajnokság, amit megnyertünk. És aztán értelemszerűen így EB-VB-n is tudtunk indulni, de én azt hiszem, hogy 84 novemberében komolyan felmerült az, hogy sajnos nem miattunk, nem mások miatt, de abba kell hagyni a pályafutásunkat.
Fiatalok vagytok, de érettek. Ha újra kezdenétek, ugyanezt csinálnátok még egyszer végig? Klári?
Én nagyon szerettem csinálni, vagy szeretem csinálni, szóval én azt hiszem, hogy nem egy jó sportág, persze, mert pontozás a sportág, és ezért az ember nem tudja biztosan, hogy amennyi munkát belefektet, annak meg lesz biztosan az eredménye. De nagyon szép sportág. Meg kell próbálni az embernek alapvetően süketnek és vaknak maradni, ahhoz, hogy ne lássa meg a rondaságokat. De hogyha élvezi és szereti, én azt hiszem, hogy ezen túl tudja magát tenni, és ha elég erős hozzá, és van egy elég erős, és van egy olyan összekötő kapocsa a két, itt természetesen táncosról beszélek, egy olyan egyezmény, egy olyan közösség a párban, hogy ezt véghez tudják vinni, és van egy annyira jó hátterük, mint ami nekünk volt mindkét család részéről, akkor én azt hiszem, hogy szívesen csinálnám még egyszer, de sok mindenen változtatnék már így utólag.
Tulajdonképpen én is azt akartam mondani, hogy nem bántam meg semmit, hogy kezdetben a szüleim, később a saját elhatározásom alapján korcsolyázó lettem, és mondhatjuk azt, hogy világszínvonalon képviselem a Magyarországot, de az biztos, hogy ha most kezdeném, vagy mondjuk feltételezzük azt, hogy nekem van egy gyerekem, aki most kezdené, lennének dolgok, amit biztos másképp csinálnék. Most, hogy már tapasztalat nálam van, és tudom, hogy mit, miért, és mikor kell elkezdeni.
Eddig személyes kérdéseket tettem fel, most egy szakmai kérdés. Az elmúlt esztendőkben a jégtánc egy meglehető stílusváltozáson esett át. Hogy úgy mondjam, egy kicsit ide-oda, nem is egyértelműen előre, ennek oka részletekben nem szeretnék belemenni, részben a Duchesnék voltak, akik miatt először nem fogadtak el egy új stílust a bírók, utána egy kicsit hajlottak rá, azután ők is változtattak rajta. Mi erről nektek a véleményetek? Szabad-e alkalmazkodni egy nemzetközi trendhez, vagy mindenkinek a saját, jól felfogott szakmai és tehetsége révén megalapozott stílust kell követni?
Azt hiszem, ez egy nagyon nehéz kérdés. Annyit tennék még tulajdonképpen hozzá, hogy végül is ez a változás inkább a Torvildino-tal kezdődött. És ez mondjuk érthet, és akkor ezt tovább lehet vinni a francia párosra is, hiszen végül is ők a Torvildin hatására produkálják ezt, amit csinálnak. Tehát ez nem az ő saját ötletük. Ők ezt kapják, mint egy csomagot, és csak meg kell csinálni, véghez kell vinni. Mondjuk a változás a Torvildino-tal kezdődött, és ha akkor nem engedik, holott mindenki elismerte, és mi is fejet hajtunk előttük, mert ők egy óriási egyéniségei voltak ennek a sportágnak, illetve még jelen pillanatban is. Talán ha akkor nem fogadják el tőlük a bírók, ami szinte lehetetlen lett volna, akkor ez nem következtetett volna be, de mindenféleképpen ez a fejlődés a sportnak. Hogy lehet-e mindenkinek, én nekem az a véleményem erről, hogy mindenki próbáljon meg a korral haladni. Mindenki próbálja meg, hogyha azt mondják, hogy ez az új, ez kell, ezt bírja a közönség, akkor próbáljuk meg csinálni, de ezért maradjon meg az egyéniségünk. Mert abban a percben, ha mindenki megpróbálja ugyanazt utánozni, ugyanazt csinálni, amit az első, második pár csinál, akkor egy nagy sablon lesz, és akkor tulajdonképpen látunk 26 egyforma párost, és akkor már nem fog kiugrani az az első sem, hogy ő mennyivel másabb, és hogy mennyivel érdekesebb. Én azt hiszem, hogy mindenkinek a fejlődés alatt bele kell építeni a saját maga egyéniségét, saját maga stílusát, mert valahol mindenki a saját stílusában a legjobb.
Így van, Attila, ugyanez
hát,
a véleményed?
Nagyjából ez a véleményem. Az is igaz, amit Klári mondott, hogy tehát Torvildin páros tulajdonképpen volt az, aki megreformálta ezt az egész sportágat. És az egész változás onnan indult el, nyilván mindenki emlékszik, amikor 84-ben a bolerót táncolták, aminek valami kevés köze volt a jégtánchoz, de mégis 6 egészeket kaptak rá. És ez volt az a pont szerintem, amikor elindult a jégtánc a megújulás útján. Noha utána még ugye ők abba hagyták 84-be, és még egy pár évig ez nem indult látványosan el. De a háttérben azáltal, hogy ők edzőként a Düsinék mellé álltak, és őket elindították azon az úton, amit ők elkezdtek, ő rajtuk teljesedett ez ki. És ez is tényleg így van, hogy nem érdemes, és nem is hiszem, hogy szép lenne utánozni bárkit. Ez esetben mondjuk a Düsinéket. És az is igaz, hogy annyi minden, tehát ebben az új stílusban még annyi minden van, annyi minden belefér, hogyha ezt így kitágították, hogy őket elfogadták, lehet, hogy esetleg másnak eszébe juthat egy újabb irányzat, egy újabb fajta jégtánc, és akkor azt lehet követni ő neki. És lehet, hogy egy harmadiknak egy újabb fajta stílusú eszébe. És ha ez ilyen tág, akkor lesz igazán érdekes. De még ha megenged egy gondolatot, nekem az a véleményem, és ez lehet, hogy most a világbajnoksággal kapcsolatos elkeseredettséget tükrözi, de az a véleményem, amilyen irányba halad a jégtánc, ez soha nem volt igazán sport. Mint tudjuk, később került az olimpiai műsorra is, mint a műkorcsolyázás, egyéni műkorcsolyázás. És véleményem szerint abban az irányban halad ez az egész sportág, hogy a sport jellegét abszolút elveszti. Ugyanis a sportnak az alapvető érdekessége a verseny. És a jégtáncban a verseny az, ami megszűnőben van. Tehát nekem az a véleményem, hogy ez egy csodálatos, részben művészi ág, de szerintem már sokkal inkább művészet, mint sport, amiben nagyon nehéz eredményt hirdetni, és szerintem, ez az én véleményem, nincs is értelme eredményt hirdetni. Az lenne a leglényegesebb, hogy a közönség élvezze, szórakozzon rajta, egyfajta érzelmet kapjon a versenyzőktől, illetve akkor már művészektől, és semmi szükség nincs arra a 9 bíróra, aki ezek között az időzőjelbe tett művészek között eredményt hirdet. Mondjuk egy durva hasonlattal tulajdonképpen azt tudnám mondani, hogy ki az, aki el tudja dönteni, hogy Mozart vagy Beethoven volt jobb zeneszerző. Mert szerintem nincsen ember, kinek ezt tetszik, kinek az.
A Szabad Európa Rádió 1991. április 28-ai műsorát hallották. Az Engi Klára Tóth Attila jégtáncpárost kérdezte Demján János. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.
Thank you.